Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Anda Péter, a Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft. Munkatársa, és egy csodálatos kiállításra kerül sor hamarosan, melyen az ő fotóival találkozhatnak július 30-án pénteken 17 órakor a Berki Galériában lesz a megnyitó. Ez már nem az első itt Kiskunhalason neked, Péter.
Nem, még a 2000-es évek elején volt, akkor még nem Berki Galériának hívták, hanem Ifjúsági Tanácsadó Irodának. A helyszín ugyanaz, az emeleten volt egy kiállításom, ahol Rákóczi Kupás képekből volt egy ilyen sorozat, hogy halasi sport szeret, és azon belül volt egy ilyen önálló kiállításom. Aztán volt egy a Közösségek Házában 2010-ben egy Életképek című kiállításom, majd a Rákóczi iskola 100. évfordulója alkalmából volt egy akkor és most típusú fotókiállításom, ami nem csak fotó volt, hanem egy kicsit ilyen montázsolt fotó volt, mert a régi képeket összemontázsoltam a mai önmagukkal tulajdonképpen, tehát ma újra fotóztam a képeket az adott helyről, és összeraktam, és hát 2 évvel ezelőtt a Kiskunsz fotókiállításon is volt fönt a falon képen.
Ez a mostani kiállítás miről szól, van-e valami témája?
Az alapvető kérés az volt az Aureától, hogy én nagyon sok halasi eseményen fényképeztem, és kifejezetten az ilyen eseményeken készült képekből válogassak össze 80 képet, de ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Szüreti Fesztiválon én lefényképeztem a Rúzsa Magdit, mert nem ez az érdekes, hanem én inkább az embereket fényképeztem, és ahogy egyébként a meghívón is van egy fénykép, ahol egy ifjú párt látunk táncolni, és csak a háttérben van Charlie a Szüreti Fesztiválon, tehát nagyjából ilyen jellegű képekre, de egyéb más eseményeken készült, vagy kiemelkedő esemény, vagy kiemelkedő személy, vagy számomra kiemelkedő személy van a képen, tehát én nem is inkább fotókiállításnak mondanám, mert ezek nem művészi értékű fotók, hanem ezek inkább hát ilyen időemlék fotók tulajdonképpen, emlékfotók, így mondanám, tehát inkább én ezt fényképkiállításnak mondanám, amit én készítettem, abból a sok százezerből lett kiválasztva ez a 80, nagyon nehéz volt.
Egyébként engem megfogott a plakátodon lévő kép, mert hogy olyan csodálatos életérzést mutat, ami tényleg olyan el kell lesni, hogy az ember megtalálja azt a gyönyörűséget, azt a bájt, vagy esetleg éppen azt a szomorúságot, ami rajta van az emberek arcán, vagy mozdulatán. Hogy szoktál fotózni? Gondolom, hogy mikor eseményre kimégy, akkor igen, nyilván a fő eseményeket is, meg hogy látszon azért sok ember, ha azon sok ember van, de hogy ezek a fotók hogy születnek, ezek az ellopott pillanatok?
Nyitott szemmel kell járni, és a fényképezőgépnek ott kell lógni a nyakamba. Ha valamelyik már hiányzik, akkor kész, akkor vége a bulinak. Tényleg nyitott szemmel járok. Sajnos nem jó a szemem, viszont jól látok vele már a másik értelemben, tehát inkább meglátok, mint jól látok, de sikerül meglátni ezeket a pillanatokat, és mivel ott van nálam a gép, hát gyorsan magam elé veszem, és már lövök is, tehát nincs mese ebbe a témába, és igen, ez is nagyon megtetszett ez a pára, hogy olyan önfeledten táncoltak a koncerten a színpad sarkába, és azt gondoltam, hogy ezt meg kell fotóznom.
A fotózás nagyon szerves része az életednek. Hogy indult ez a történet?
Hát úgy, hogy megszülettem, és ezt most nem véletlen mondom, mert van én nekem egy nagynéném, hál' Istennek még van a nagynéném, most már 80 éves. Ő az első keresetéből annak idején az 50-es években vette egy orosz fényképezőgépet magának, és elkezdte a családot fényképezni. Tehát onnantól kezdve, hogy én megszülettem, és ő jött, mert ő Pesten lakott egyébként, és jött hozzánk Kiskörösre, akkor azonnal mindig fényképezte a családot, és nekem rendkívül tetszett ez a dolog, hogy neki van egy bőrkötésű fényképezőgépe, mert igazi bőrtokja volt ennek a Vera típusú orosz fényképezőgépnek. Ez nekem nagyon megtetszett, és aztán általános iskola felső tagozat már, akkor én is dolgoztam nyáron, addig jutottam, hogy vettem egy Smena 8-as fényképezőgépet. Egy dologgal nem számoltam az akkori technikával, hogy az bizony filmre kell fényképezni, és a filmet elő kell hivatni, és ki kell nagyítani, és hát labor az nem nagyon volt, Kiskörösön laktam, ugye ott volt egy fényképész bácsi, apukám jó barátja, és volt egy kvótám, amennyit én vihettem filmet oda, meg amennyit ő kinagyított nekem 6x9-es méretbe, tehát az nem volt egy nagy fénykép, de én ettől még nagyon élveztem, és hát a Ceglédi Pista bácsinál a stúdióban is sokat nézegettem, ahogy ő ott dolgozott, meg nagyon tetszett nekem ez az egész. Úgyhogy innen kezdődött, aztán amikor elkerültem középiskolába, kiderült, hogy a portás fülke mögött van egy sötét kamra, amit valamikor valaki valaha fotolabornak rendezett be, volt nagyítógép, jó poros volt. Nekiálltunk két kollégista társammal, kitakarítottuk, rávettük az igazgatónénit, hogy vegyünk egy jó fényképezőgépet, és vegyünk vegyszereket, meg mindent, és elkezdtünk fényképezni iskolai eseményeken. Nagy büszkeséggel állítom, hogy ugye 75-ben kezdtem én a középiskolát, tehát azóta ezek a fényképek az iskola archívumában megvannak. Nem kevés, mert mi nem hagytuk magunkat, tehát azért mi lövöldöztünk minden iskolai eseményen, táborokba, mindenfele, és saját magunk laboráltunk. Tehát mi hívtuk elő a filmeket, mi nagyítottunk, nagyon élveztük az egészet, és szerencsére az igazgatónő az nagyon fogékony volt erre a kérdésre. Tehát az, amikor az ember bevitte régen a filmet a laborba, és akkor előhívták, és két nap múlva bemehettem a készképekért, az nem ugyanaz az élmény, mint az, amikor én alakítom, mert ezt lehet, hogy kevesen tudják, hogy azért az, hogy én lefényképezem a filmre valahogy a témát, én utána még a nagyításkor is tudom sötétíteni, világosítani bizonyos részeit, kiszedni, a retusálás folyamata az már akkor kezdődött ott, abban az időszakban nem csak a számítógépen, a Photoshoppal lehetett fényképet retusálni, és ezek mind nagyon élvezetes dolgok voltak. Én nagyon élveztem, amikor kialakult. Egy dolgot nem szerettem ebben, amikor a készképet meg kellett szállítani.
Miért?
Mert az már olyan, akkor már kész volt a kép, minden, és csak vizes volt, és akkor az már unalmas volt, igen. Sokáig tartott, de azért persze, hogy jó volt utána leszedni, és akkor elrakni, és nézni, hogy milyen jó képek lettek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Anda Péterrel, akinek önálló kiállítását tekinthetik meg a Berki Galériában július 30-án, ne feledjék, 17 órától. Hamarosan ezzel után folytatjuk az interjút.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Anda Péterrel. Fotókiállítása lesz július 30-án a Berki Galériában. Illetve akkor indul 17 órakor, méghozzá érte a plakáton, látom, hogy a Final Bones együttes fog játszani, Szabó Edina fogja megnyitni. Miért Szabó Edina? Nyilván van köze ehhez a történethez.
Hát van Edinának sok köze hozzám is, ugye ő is informatika tanár, én is az voltam, és pályakezdő kora óta ismerjük egymást, ő ugye a Váriban tanított, vagy tanít még most is, én meg a Rákócziba. Aztán valahogy egyszer csak azt vettem észre, hogy ő is elkezdi nézni a fényképezőgépemet, és aztán vett magának egyet, és hát sokat segítettem neki, hogy előre lépjen, és ma már ő is nagyon sokat fotózik, neki is volt már kiállítása, úgyhogy innen nekünk ez nagyon régi barátság már a 90-es évekből indulva.
Térjünk vissza egy picit, ugye mondtad, hogy neked a kezdeti lökést már egészen kisgyerekkorban nagynénéd adta, és én itt szájtátva hallgattam, a szünetbe beszélgettünk róla, muszáj egy kicsit még mesélj róla, a példáról, az indítóról.
Hát a példa Anda Irénnek hívják, és autóversenyzői berkekben az ő neve nagyon ismert. Ő annak idején, amikor vett egy autót magának, egy Fiat 500-ast, ez a kis Polszkinak az eredeti fiatja volt tulajdonképpen, akkor ő elkezdett ilyen parkolókba kiírt ügyességi versenyekre járni, amiből aztán végül odáig jutott, hogy országos bajnokságig jutott, tehát bajnoki címig jutott, és ő vitte magával a fényképezőgépét, és amikor ő nem versenyzett, akkor fényképezgetett, aztán vett egy új autót, azzal már nem versenyzett, akkor már csak járt a versenyekre fényképezni. Ma ott tart, hogy az ilyen nagy országos rally versenyeken, meg cross versenyeken, meg minden versenyeken mindig megkérdezik, hogy Irénke a helyén van, igen, akkor indulhatunk.
Tehát... Egy 80 éves hölgyről beszélünk.
Igen, egy ma 80 éves hölgyről beszélünk, igen, igen. Elképesztő megszállott, és komolyan még nem tudom, hogy miért nem jutott eszébe bárkinek is rajtam kívül, csak én nekem nincs meg a pénzem hozzá, de majd valamit kitalálunk, hogy egy könyvet kiadni ezekből a nem is tudom hány 50 éve készített fényképeiből, egy nagyon komoly kortörténet ez az autóversenyek kategóriájába.
Péter, térjünk azért vissza hozzá. Tehát ugye mondtad, hogy ezek nem annyira inkább fotókiállításnak, inkább fényképkiállításnak neveznéd, hiszen nem feltétlenül a művészi vonalra mentél, hanem inkább az életképeket akartad megmutatni, ha jól értettem.
Igen, hát én egyébként is az embereket szeretem fényképezni, tehát minden tekintetben, akár az utcaemberét, akár portrék szempontjából is, úgyhogy én az embert nézem, és azt ragadom ki, és hogy mondjam, a környezet az csak környezetként szerepel. Tehát az ember a lényeg ezeken a képeken, amiket kiállítok, úgyhogy itt nem városképeket, meg nem tájképeket, meg nem épületképeket fogunk látni, persze épületeket is látunk, de mindig lesz rajta ember is.
Beszélgettünk itt arról, hogy a középiskolában mennyire klassz volt, hogy találtatok egy labort, és az igazgatónő partner volt, és már ott indult, hogy fényképeztettek, előhívtátok, retusáltátok. ma milyen eszközök vannak. Én azt gondolom, hogy eltelt egy 30 év, mondjuk.
Persze, hát annak idején filmre fényképeztünk és fekete-fehérbe. Azt tudtuk mi laborálni, a színes laborálás, a színes filmek laborálása az sokkal bonyolultabb, az nem olyan egyszerű, meg komolyabb eszközök is kellettek hozzá. Amikor már áttértünk a színes technikára, vagy áttértem én, mert akkor már jöttem a középiskolából, akkor már én is fotolaborokba hivattam elő a filmjeimet. Azt időnként megcsináltam, hogy a színes negatívról lehetett fekete-fehér nagyításokat csinálni, hogy azt azért én még nem hagytam el, de maga a színes képek előállítását azt rábíztam a laborokra. Aztán jött egy nagy változás, 2000-es évek, sőt, inkább a 90-es évek végén ugye megjelent az első digitális fényképezőgép, és ha már iskoláról beszéltünk, hogy az iskola indított el engem komolyabban ezzel foglalkozni, akkor egy másik iskolát is meg kell említeni, ez a Rákóczi iskola, ahol én bekerültem 92-be, és ott is felvetődött ez, hogy kéne fényképezni az iskolai eseményeket, és ott is az akkori igazgató, meg az igazgató helyettes Lukács János és Klein Imre nem gördítettek akadályt a dolog elé, és akkor elkezdtem ott, már természetesen színes technikával, na és akkor 99-ben megvette az iskola az első digitális gépét, és onnantól kezdve én digitális gépre fényképezek. Természetesen azért most már sajátom is van, de a 2000-es évek elején én vettem, rászántam magam egy az első tükörreflexes gépre, egy Canon 300D-re, és onnantól kezdve én ennél a márkánál maradtam. Ugye ez nem olyan egyszerű, hogy az ember lecserélje a márkáját, mert mindent ehhez vettem meg. És hát persze, hogy folyamatosan fejlesztem. Ma már teljesen más a fényképezés, sokkal szabadabb, főleg, hogy a telefonokon is most már egészen elképesztő képeket lehet csinálni. Azért én azt gondolom, hogy ez inkább csak a telefonon való nézésre való a telefonos fényképezés, de ennek is van létjogosultsága. Bár azt is azt gondolom, hogy meg kéne tanulni az embereknek, hogy hogyan lehet még a telefonon is jó fényképezés készíteni, és nem csak lövöldözni.
Hadd szúljak be egy kérdést. Ugye itt most hirtelen neked 30 évet adtam föl, hogy íveld át. Egy picit lebontom. Arról mesélj nekem egy kicsit, vagy nekünk, hogy az mekkora változást okozott, hogy ugye amikor megjelentek a digitális fényképezőgépek, attól kezdve nem kellett avval számolni, hogy a filmtekercset megveszem, meg hány képet lövök el, hogy az hogyan módosította magát a fényképezést számodra?
Hát az első időben nem nagyon, mert az első digitális gépekre nem lehetett több képet fényképezni, mint egy filmre tulajdonképpen. Tehát 30-36 képet lehetett rá fényképezni, tehát ott ugyanúgy át kellett gondolni, hogy mit és hogyan fényképezek meg. Maximum, ha sok kártyán voltak, azokat lehetett cserélni, és persze nem kellett minden alkalommal új kártyát venni, mert bemásoltam a számítógépre, akkor újra használhattam a kártyákat. Ma olyan fényképezőgépem is kártyán van, hogy 4000 fényképet rá tudok tenni egyszerre, és ez sokkal szabadabbá teszi az embert, ezt megmondom őszintén, hogy főleg, ha mozgásban lévő dolgot fényképezek, akkor én mindig sorozat fényképeket használok, és kiválasztom belőle azt, amelyik tényleg olyan. Így talán lehet, hogy kevesebb koncentrációt igényel a fényképezés, és az utcai fényképezés mindenképpen, de azért, amikor elmegyek fotózni, tehát meg kell fotóznom valamit, akkor azért az úgy kezdődik, hogy először fejbe kitalálom, hogy hogy fogom megfotózni, milyen fényeket szeretnék használni, milyen időszakban szeretném fényképezni. Tehát ez nem úgy van, hogy azért oda megyek, adjátok ide nekem azt a valamit, amit le kell fényképezni, és akkor megnyomom a gombot, mert ez azért így nem működik. Így lesz belőle a jó telefonos kép.
Hamarosan tovább folytatjuk a beszélgetést Anda Péterrel, és ígérem, hogy egy-két tanácsot fogok kérni Petitől, hiszen emlegette, hogy most már mindenki fotós a mobiltelefonjával, és azt is lehet sokféleképp csinálni, sőt azt is tudom, hogy ő ekkora múlttal fotóiskolába is jár épp.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk Anda Péterrel mai beszélgetésünket. Ahogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy éppen házi feladatot csináltál, mert hogy iskolába jársz.
Igen, mert azt gondolom, hogy azért, hogyha az ember jó fotós akar lenni, akkor kell tanítómesterekhez is járnia, és bár van az interneten egy kiváló tanítómester, egy közösségi videó megosztó oldal, ahol nagyon sokat lehet tanulni egyébként, de azért mindent ott se árulnak el. Azt is meg kell említenem, hogy itt Halason is van egy-két kiváló fotós, akiktől én kvázi sokat tanultam, Ferinc Jánoséktól, Daróczi Csabiéktól, Kis Csabiéktól, akikkel a Kis Konszultóklubban együtt vagyunk. De azért nem árt, hogyha más területeken is, mert a Csabáék azok természetfotóban nagyon jók, hogy más területeket is kipróbálok, és igen, beiratkoztam egyben, mert a jó pap Holtig tanul, és igen, én is tanulok most 61 évesen is új dolgokat ebben az iskolában, és most például egy tájfotó házi feladatot kellett teljesítenem, nem volt egyszerű, de megoldottam, hogy jó legyen. Így a rádióhallgatóknak nem tudom bemutatni, de hát nagyon élveztem. A dolgot.
Ugye említetted, hogy 4000 fotót képes tárolni a mostani digitális szuperszónikus géped. Talán nem kell annyira izgulni, mert jó sok fotót elő az ember, bár mondtad, hogy ennek ellenére is, hogy elő kell készülni fejbe, hogy mit, hogy szeretnél, fények, stb. De hogy én gondolom, hogy maga a válogatás iszonyú munka lehet. Most akkor nem is beszélünk még a retusálásról.
Hát a válogatás az egy nagyon komoly munka. Épp a legutóbbi órán mondta a tanárom, hogy a fotósnak nem csak fotózni kell tudni, nem csak a fényekhez kell érteni, hanem válogatni is tudnia kell, mert ha a megrendelő 3 képet kér, akkor nem adhatok neki 10-et, hogy válassza ki magának a 3 legjobbat, ami neki tetszik, 3-at kell adni. Igen, nem egyszerű, de azért most már van ebben némi tapasztalatom, meg némi gyakorlatom, úgyhogy szívfájdalom nélkül dobálom ki azokat, amik nem olyanok, amikre én azt mondom, hogy na ez jó. És akkor csak a megmaradtakkal foglalkozom. De azért van nekem ilyen gépem, amin ennyi képet lehet tárolni, mert azért én olyan eseményeken is fényképezek, ami ilyen egész napos, és akkor ellövök én 2-3 ezer képet, az biztos, meg tudom, én egy szalagavaton fényképezek, akkor ott az alatt a 3 óra alatt is 1000-1200 képet ellövök, hogy abból legyen az a 4-5-600, ami táncoknál, vagy akármiknél tényleg azt mondjuk, hogy na ez üt, ez ott van a helyén.
Mennyi ideig tart mondjuk egy képnek a retusálása? Tegyük fel egy szalagavaton, kiválasztottad azt a 4-500 képet, mondjuk egy képre lebontva.
Jó, ez nagyon sok mindenen múlik. Természetesen, hogy egy portré felvétel, az tovább tart. Minden részletre kimegyek az arcon, nem maradjon semmi olyan, ami ott zavarná azt, akit én lefényképeztem. Az eseményfotóknál ez annyiból áll a retusálás, hogy azokat a részeket, mert azért a fényképezőgép írisze, az nem olyan, mint az emberi szem írisze. Tehát amit én látok, sötét, világos dolgokat a saját szememmel, azt a fényképezőgép annyira nem látja, na ezeket egyenlítem ki. Tehát a nagyon sötét részeket egy kicsit kivilágosítom, a nagyon világos részeket egy kicsit besötétítem. Óhatatlanul előfordul az ezt, aki telefonnal fényképez, tudja, hogy nem úgy sikerülnek a színek, mint ahogy azt ő látta ott, amikor fényképezett. A szín kiegyenlítést csinálom meg mindenképpen. Nagyon változó, hogy milyen, ugye, mivel a Halas Médiánál én sajtóeseményeken is fotózok, ott egy-egy eseményen 100-150 képet dolgozok ki, és egy óra múlva fönt vannak a képek a neten, tehát nem lehet sokat szórakozni vele, de azért más egy sajtó nyilvános esemény fényképezése, és más az, amikor az ember egy kicsit. Például a kiállítás anyagának is az az érdekessége, hogy a régi-régi képeimet most újra elővettem, és újra egy kicsit ránc felvartam őket.
Tudom, hogy lehetetlen, hiszen egy élethosszót a tanulod, és most iskolában is tanulod, de mivel nagyon sokan készítenek most mobiltelefonnal, tablettel fényképet, és tudom, nagyon felhívják a figyelmet, hogy a jó fényképész, ezt hallottam laikusként egy fényképésztől, hogy a fény az elképesztően fontos. Tehát, hogy mik azok a tipikus dolgok, amikre érdemes figyelni?
Hát én a fényképezésnél azt szoktam mondani, hogy nem az első dolog az, hogy hogyan fényképezem, hanem az, hogy mit. Illetve rosszul fogalmaztam, bocsánat, tehát a hogyan alatt nem az, hogy milyen gépen, meg milyen fényel, hanem az, hogy kompozíciót tudjak csinálni. Nagyon sok olyan fényképet látok a közösségi portálokon, amik nagyon rossz kompozíció, és nem sok kellett volna ahhoz, hogy az egy jól nézhető kép legyen. Ezért az én tanácsom az, aki hogy ezzel komolyabban szeretne foglalkozni, az nézzen sok fényképet. És ne a közösségi portálokon nézze, hanem fotós oldalakon. Rengeteg fotós oldal van az interneten, ahol lehet nézni fényképeket, és akkor látni fogja az ember, hogy amikor egy utcán csinálok egy portrét a barátomról, akkor ne a kép közepére tegyem a fejét, és ne ilyen kicsibe, mert ha ő a fő téma, akkor ő legyen fő téma a képen. És ezeket, ha én nézegetek képeket a neten, vagy mások képeit, könyvekbe, akármit, akkor egyszerűen beleragad az emberbe, hogy ezt ő úgy csinálta, na akkor ezt én is így fogom csinálni, és onnantól kezdve nem a technika fog számítani, mert rossz technikával készült jó kompozíciójú kép is lehet jó, nagyon jó, fordítva nem igaz. Tehát a kompozíciónak nagyon nagy szerepe van egy képen. Mondom, ha az ember nézeget képeket, rájön, hogy ez tényleg így van, hogy ha én elé tennék egy embernek két képet ugyanazzal a témával, ugyanazzal az emberrel, ugyanazon a helyszínen, akkor bárki meg tudná mondani, hogy melyik az a kép, amelyiket szívesebben nézi. Hát azt, amelyik jól van komponálva. Ez egyértelmű. Lehet, hogy ez nem rossz ötlet, lehet, hogy közeljövőben csinálok erre valami tesztet, hogy a telefonomra fölteszek két fényképet, és akkor megkérdezem az utcán az embereket, hogy melyiket jobb nézni, és ugyanaz lesz rajta majd.
Van-e olyan klub, most itt említettél egy klubot, de ott profi fotósok vannak, ha jól hallottam.
Igen, a Kiskunsz Fotoklub, ott hát amatőrök ők, csak amatőrön profik. Tehát tényleg nagyon jó fotósok vannak a klubban, és hát sorba hozzák el a különböző díjakat, mindenféle. Ugye Daróczi Csabát azt talán mindenki ismeri, hogy 99-ben a Nyulaival a világon minden fotópályázatot megnyert, és még most is idén is nyert egyet vagy kettőt a Nyulaival. Sajnos én nem tudok Halason olyan fotoklubot, ahol a kezdetektől, ha lehetne, akkor meg tudna tanulni az ember, ha eljárna egy ilyen helyre. Vannak iskolák már, általános és középiskolák is Halason, akikről tudom, hogy fölkarolták művészeti oktatás keretében a fotózást. Ez ugye egy kisebb réteg, az, aki ezt tényleg szeretné csinálni, az a 10-15 ember, azt tanítják fotózni, és ők meg is fognak tanulni, biztos vagyok benne, hogy mire leérettségiznek, ők nagyon jó fotósok is lesznek. De valóban nem ártana, hogy legyen egy ilyen. Volt egy időben bennem egy ilyen gondolat, hogy én is csinálok ezen a közösségi videóportálon egy csatornát, és ilyen fotóoktató filmeket csinálok, de abból is van annyi ezen az oldalon, hogy már csak Dunába vizet vinnék, hogy ha én is indítanék egyet, és ők már nagyon gyakorlottak és nagyon jók, és nem csak angol nyelven, hanem magyarul is van ilyen, és tényleg mindent meg lehet tanulni a fotózással kapcsolatban, és nem csak a fényképezéssel, hanem a fényképek feldolgozásával kapcsolatban is.
Ennek ellenére én azt mondom, nem mondj le erről a tervről, mert egy valódi, nem online, egy offline közösség szerintem nagyon népszerű tudna lenni, ahova elmehetnének az emberek, tapasztalatot cserélhetnének akár egymással is, egy tanártól tanulva persze, és leckét kapva.
Remélem, hogy még sokáig fog tudni fotózni, és azt is nagyon remélem, hogy akik nézik a képeimet, azok is örömet éreznek akkor, amikor ránéznek a képeimre.
Hallgatunk, ne felejtsék, hogy július 30-án pénteken 17 órától a Berki Galériában lesz a megnyitó. Kiskun Halas a 21. században, de valójában rengeteg emberrel és pillanat és életképpel fognak találkozni a fotókon. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Anda Péterrel beszélgettünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.